Mai téma a szenvedés. Az ártatlanok szenvedése különösen is. Valaki ezen a bizonyos honlapon, amiről már az előző két este meséltünk, indult egy honlap két hónappal ezelőtt, ahova az emberek beírhatták a kérdéseiket Istennek, és valaki beírta a következő kérdést: miért éheznek és halnak meg gyerekek a világon? Ez volt az egyik legrövidebb kérdés, és mégis az egyik legtöbb embernek volt kérdés, az egyik legtöbb olyan volt, amire az emberek rákattintottak. Nem ez az ember teszi föl először ezt a kérdést. Miért éheznek és halnak meg gyerekek a világon? Van egy író, Fjodor Dosztojevszkit, aki nekem az egyik kedvenc íróm, és ő talán mindenkinél szebben megfogalmazta azt a kérdést. A Karamazov testvérek című könyv szinte végig ezzel foglalkozik, és az egyik csúcspontja ennek az, amikor az egyik főszereplő, Dimitri, elalszik, és lát egy álmot. És az álomban a következő történik. Egy kocsival hajt végig ismeretlen tájakon, mellette van a kocsis, és egy olyan faluba érnek, ahol éppen tűzkárosultak kéregetnek az utca mellett. Ez ugye akkoriban játszódik, amikor még nincsen biztosítás, hogyha valakinek leégett a háza, akkor földön futóvá lett. És ilyen embereket lát az álmában, egy ilyen faluhoz érnek be. És a következő párbeszédet írja meg Dosztojevszki. Miért sírnak? Minek rínak? Kérdezi Mitya, ahogy szilajul elrobog mellettük. A kisgyermek, feleli a kocsis, a kisgyermek rí. De miért sír, faggatozott tovább Mitya, mint egy tökfilkó? Miért csupasz a kis keze? Miért nem bugyolálják be? Átvázott a kisgyermek, ráfogyott a ruháskája, hát nem melegíti. De miért van ez így, miért, zaklatja tovább ostobán Mitya? Hát szegények, leégett a házuk, nincs betevő falatjuk, kéregetnek, ahogy a tűzkárosultak szokták. Nem, nem, mondja Mitya. Mintha még mindig nem értené. Azt mondd meg, miért állnak itt ezek a tűzkárosult anyák? Miért szegények az emberek? Miért szegény az a kisgyermek? Miért kopár a puszta? Miért nem ölelkeznek, csókolóznak össze? Miért nem énekelnek szívderítő dalokat? Miért feketednek meg ennyire a fekete nyomortól? Miért nem tudják táplálni a gyermekeket? És érzi magában, hogy bár ostobaság, amit kérdez, semmi értelme sincs, mégis pontosan ezt akarja kérdezni. És pontosan ezt is kell kérdeznie. A kérdés, amit föltesz, talán már mindannyiunkban megfogalmazódott. Miért történik ennyi szenvedés ebben a világban? Miért halnak szomjan gyerekek 5 másodpercenként ezen a világon? Miért van ennyire egyenlőtlenül elosztva a vagyon, hogy egyes országokban éheznek az ártatlanok, más országokban pedig halálra esszük magunkat? Miért? Miért ilyen a világ? Az egyik kedvenc együttesem, a Kispál és a Borz, erről írt egy dalt, a címe, hogy Ilyesmi. Az elején megéneklik gyakorlatilag a teremtést, megéneklik az elején, hogy legyen egy férfi, legyen neki nő, legyen házuk is, azon szép tető, és erről énekel még egy picit. És a refrén pedig ez: kitaláltam ezt, és nézd, milyen szép, keretbe feszül ez a kicsike kép. És erre azt mondja, azt üvölti Lovasi András, hogy de inkább találj ki mást, találj ki mást, találj ki mást, találj ki mást. Hogy így, ahogy ez a világ van, ez nem jó így. Miért történnek benne ilyen dolgok? Miért kell szenvedni, éhezni és meghalni gyerekeknek például? Kénytelenek vagyunk feltenni a kérdést, és többféle választ lehet ráadni. És nem úgy állok itt ma este, mint aki Isten tudásával rendelkezik, és meg tudja adni erre a végső választ. Ma este is csak annyit tudok ígérni, hogy kérdéseket vetünk fel, és talán apró válaszokat kapunk, de arra nem vállalkozom, hogy erre a kérdésre végérvényes választ adjak. Sok válasz érkezik. 3 olyan választ szeretnék végigvenni, ami szerintem nem lehet igaz, és egy negyediket, amit a Bibliában igaznak látok. Az első válasz, amit szoktak adni az emberek erre, hogy lehet ennyi rossz a világban, hát nagyon egyszerű. Azért, mert nincs Isten. Nem kell ezzel meglepődnünk, hogy ilyen a világ, mert hogy nincsen valaki jó akaratú, vigyázója ennek a világnak, nincs senki, aki a jót biztosíthatná, azért ilyen ez a világ. Ezt mondja egy Richard Dawkins nevezetű, eléggé elhíresült ateista biológus, ezt írja a könyvében. A vak fizikai erők és genetikai másolatok világában, tehát ahol nincsen Isten, egyesek rosszul járnak, mások szerencsések lesznek. És ebben nem lehet találni semmilyen szabályt vagy célt, sem igazságot. Az általunk megfigyelt univerzumnak pontosan olyanok a tulajdonságai, amilyenekre számítani lehet, ha végül is nincs benne sem tervezés, sem cél, sem rossz, sem jó. Semmi, csak vak, könyörtelen közöny. Dawkins azt mondja, ebben a világban azért van ennyi szenvedés, mert nincs Isten. Persze, lehet ezt mondani. Csak ugyanoda lyukadunk ki akkor ezzel a válasszal, mint ahova tegnap jutottunk. Emlékeztek, amikor azt mondtuk, hogy ha nincsen bűn, ha nincs olyan, hogy jó és rossz, akkor ezzel bármilyen szörnyű dolog történik, arra azt kell mondanunk, hogy ez nem rossz. És bizony Dawkinsnak is nagyon kemény fába került a fejszéje, amikor a terrortámadás történt szeptember 11-én 2001-ben. Hogy akkor ő arra mit mond? Mert bizony azt kellett mondania arra is, hogy akkor ez sem volt rossz. És bizony azt kell mondania akkor, hogy a gyerekek, akik megfeketednek a fekete nyomortól, az sem rossz. És erre megint csak azt tudom mondani, ez persze az oxfordi irodában hihetetlen jól ki lehet gondolni, és nagyon jól működik. Amikor az ember a szenvedéssel találkozik, akkor nem mondhatja ilyen, nem mondhatja azt, hogy nincs ilyen, hogy jó vagy rossz. Nem tagadhatjuk le a kérdést. Ezért, hogyha valaki azt mondja, miért van annyi szenvedés a világon, azért, mert nincs Isten, ezzel nem válaszolta meg a kérdést, hanem értelmetlenné tette a kérdést. Csak hát mindannyian érezzük, hogy ez nem értelmetlen kérdés. Ez az egyik legnagyobb kérdés, ami csak foglalkoztathat bennünket. Így hát én azt hiszem, hogy ez nem elégíti ki a választ. Egyedül egy dolgot teszünk ezzel, elveszítjük az utolsó reményt is. Mert szenvedés az láthatóan van, rossz az láthatóan van. Ha nincs Isten, akkor remény sincs már. Ezért vannak, akik azt mondják, hogy hát de van Isten, van olyan, hogy jó és rossz, persze. Csak hogy Isten gonosz, azért van ennyi szenvedés. Azért, mert ezt ő csinálja direkt. Direkt ilyenre csinálta ezt az egész világot, hogy ennyi sok szenvedés legyen benne. Volt egy nagyon-nagyon fájdalmas kérdés ezen a honlapon, amit említettem. Valaki ezt írta be szó szerint, és elnézést az erős nyelvezetért, de szó szerint szeretném idézni. Azt mondja, miért ekkora féreg az Isten, hogy világra hozta az emberiséget, hogy ne unatkozzon egyedül, és legyen kibe belerúgnia? Azt mondja, hogy ha van Isten, akkor az az ördög. Találkoztam ilyen emberekkel, akiknek annyi szenvedés jutott ki az életből, hogy azt mondta, ő felől lehet is Isten, mindegy. De aki annyi rossz jutott, hogy ő azt nem tudja elfogadni, hogy ez az Isten jó. Ha van Isten, akkor az az ördög. Aki nyilván csak azért teremtett bennünket, hogy szórakozzon, mert unatkozott, és igen, nagy örömmel tölti el azt, hogy látja a szenvedésünket. Persze ezt is lehet mondani, csak ezzel is két problémám van. Az egyik az, hogy azt hiszem, sokszor olyan dolgokat is Isten számlájára írunk, amit nem ő tett. Mert ha megnézzük a világban levő rosszat, az, hogy miért feketednek meg a gyerekek a fekete nyomortól, ahogy Dosztojevszki mondja, hát nem azért, mert a gazdag országok kizsákmányolják a szegény országokat? Miért van az, hogy mondjuk Haitin, ahol történt egy nem túl erős földrengés egyébként, az emberek nem tudnak talpra állni, mert a nyugati bankok teljesen kizsákmányolták ezt az országot, és semmi tőkéjük nincs, amiből fel tudnának állni. Nem biztos, hogy az Isten csinálta ezt. És miért van az, hogy egyesek mély depresszióban vannak, mert bemennek a munkahelyükre, és csak bántást és gonoszságot kapnak a munkatársaiktól? Nem azért van, mert az Isten gonosz, hanem azért, amit mi egymással teszünk. Úgyhogy azt hiszem, hogy ha Istentől megkérdeznénk, hogy Isten, miért van ennyi szenvedés a világban, lehet, hogy visszakérdezni, és azt mondaná, tényleg, miért van ennyi szenvedés a világban? Mert annak a legnagyobb részét nem én okozom, hanem ti. Ez az egyik dolog, amit lehet mondani rá. A másik pedig az, hogyha Isten valóban ilyen gonosz, és az egyedüli szórakozása az, hogy minket bántson és kínozzon, akkor miért van ennyi jó a világban? Legalább ugyanakkor a problémával állunk akkor szemben. Akkor miért léteznek ennyi, miért léteznek gyönyörű dolgok is a világban? Miért van tavasz? Miért van gyermekáldás? Miért vannak gyönyörű naplementék? Miért van tökösrétes, meg foci VB? Miért vannak olyan pillanatok, amikor úgy érezzük, hogy most már így kéne maradni örökre? Honnan lenne ez a sok jó a világban, hogyha az Isten ilyen gonosz lenne? Így hát azt hiszem, hogy ezt a választ sem lehet teljesen elfogadnunk. A harmadik, amit sokan szoktak mondani, és talán a legkisebbnek tűnik a vádak közül, amit Istennek oda lehet vágni, az, hogy hát közönyös, persze. Lehet, hogy nem is gonosz, lehet, hogy van is. De az biztos, hogy nem érdekli, hogy itt mi történik. Ugye van az a gonosz ember, aki az utcán bántalmaz valaki mást, és van az a járókelő, aki elmegy arra, hogy segíthetne, de nem segít. Mi van, hogyha Isten is ilyen? Csak nézi a világunkat közönyösen, nem érdekli, amit lát, igazából nem izgatja, még csak nem is szórakoztatja. Ezt a saját költőnk, József Attila fogalmazta meg gyönyörűen szerintem. Ugye tudható róla, hogy őnála többet a magyar irodalomban nem sokan szenvedtek. A magyar irodalom alakjai közül nem sokan szenvedtek. És a Lázadó Krisztus című versében következőket írja. Ó, Uram Isten, ne légy te a jóság! Ne légy más, mint az igazságos Úr! Több kalásztadj, de azért ne vedd el a rózsát! Vagy ne maradj vén kozmosz palotádban! Gyere ki! Nézd meg szolgád, mit csinál! Rongyán nem mosná életsubád ember átka, és neked könnyű volna tövis letörni. Tanulhatnál még tőlem is, Uram. Én töröm, és nem lesz vacsorám, csak föld egy ölnyi. De add kölcsönbe legalább subádat, téged nem ér el az átok és eső, szép úrkastélyod van, és nagyon gyors a lábad, úgysem fizetsz meg munkámért eléggé. Testemnek ágyam is hideg, a föld s aranyszavad átváltozott rossz Kongó ércé. S munkámban, Uram, érek annyit, mint te nagy passziódban. És a lelkem is részed lesz nem sokára, s a legszebb fényt hintve a szemed lesz, hogy mindent láss meg itten. Bizony mondom, még szemed is, még nincsen is szemed. Most nem látsz. Lennél már igazságos Isten. Mit mond neki József Attila? Azt mondja, Isten, nem tudod, hogy mi van itt. Közönösen nézed ezt a világot, a kozmosz palotádban, kacsalábon forgó villában, ülsz a jacuzziban, hallgatod a hifit, el se jut hozzád mindaz, ami itt történik. Még nincsen is szemed. Még tőlem is tanulhatnál, Isten. Téged nem ér el az eső, az átok. Neked jó odafönt. Mi szenvedünk itt lent. Egyébként nagyon biblikus ez a panasz. Jób könyvében, akiről már beszéltünk, arról a bizonyos Jóbról, aki igazán őszintén fölmerte tenni a kérdéseit. Egy ilyet olvasunk tőle. Azt mondja a 30. fejezetben, segítségért kiáltok hozzád, de nem válaszolsz. Eléd állok, de te csak figyelsz engem. Kegyetlenné váltál irántam. Talán ez kisebb vádnak tűnik, mint az, hogy Isten ne létezne, vagy hogy gonosz lenne. Kisebb vádnak tűnik az, hogy csak közönös, és nem érdekli, mi van velünk. Én azt mondom, ez a legnagyobb vád, amit ellene el lehet mondani. Ugyanis az egész történet, ami Isten és ember között zajlódik, ennek az ellenkezőjéről beszél. Az egész Biblia az elejétől a végéig éppen arról szól, hogy Isten nem marad a kozmosz palotájában. Hogy Istenhez felhaladszik a nyomorultak kiáltása. Az elejétől a végéig erről olvasunk, hogy amikor Egyiptomban szenved az ő népe, akkor mit mond? Azt mondja, hogy feljutott hozzám a népem nyomorúsága. Azt mondja, hogy ne tartsátok vissza a béreseknek a bérét, mert a kiáltásuk feljut hozzám. Meghallom, azt mondja, én vagyok az árvák apja, én vagyok az özvegyek védelmezője. Isten nem közönyös. Ő az, aki meghallja a kiáltásunkat, de még ennél többet is tesz. Nem csak azt mondja, hogy hallom, hogy mi van veletek, hogy tudok a szenvedéseitekről, hanem azt mondja, hogy veletek vagyok. Nagy különbség ez a kettő. Egyszer egy jó barátommal történt meg, hogy az édesapjával iszonyú dolog történt. Elhagyta a felesége, a második felesége, tehát nem a barátomnak az édesanyja. Egyik napról a másikról elhagyta, és magával vitte a kisgyermeküket is, a közös gyermeküket. Barátom édesapja akkor teljesen összetört. 3 napig csak fetrengett a földön szinte a fájdalomtól. Nem tudott más tenni, csak inni és sírni. Most amikor a barátom meghallotta, hogy ez történt az apjával, mit tehetett? Tehette azt, hogy telefonon felhívja, és azt mondja neki, hogy apa, nagyon jól együtt érzek veled, és sajnálom a dolgot, hallottam, hogy mi volt. De nem ezt tette a barátom, hanem azt mondta, hogy azonnal oda megyek. És 3 napon keresztül ott volt az édesapjával. És vele sírt, és vele ült a földön. És együtt volt vele. És Isten ugyanezt mondja nekünk. Azt mondja, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, az enyém vagy. Ha vízen kelsz át, én veled vagyok. És a folyókor azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget el. Ha vízen kelsz át, én veled vagyok. Azt mondja Isten, hogy ő velünk van, amikor szenvedéseken megyünk keresztül. És ez óriási dolog, és nem csak annyiról van itt szó, hogy lélekben velünk van, hanem ezt vegyük szó szerint. A Biblia története abban csúcsosodik ki, hogy ez az Isten, aki meghallja a nyomorultak kiáltását, aki látja az olyan embereket, mint akiről ez a darab is szólt, akár egy nyomorult tínédzsert, akit mindenki ide-oda vezet, és bánt, és hazugságokkal áltatja. Ő meglátta ezt, hogy ilyen körülmények között élünk, és nem akart itt hagyni bennünket, hanem eljött hozzánk. Erről szól Jézus története. Arról, hogy az Isten leszáll a kozmosz palotájából, és közöttünk kezd el élni. És magára veszi az összes fájdalmat, amit mi átélünk az életünk során. Nem véletlen, hogy úgy hívják őt, hogy fájdalmak férfia. Ez az egyik neve, amit a Bibliában olvashatunk Jézusról. Az életét, ha végignézzük, a szenvedés szegélyezi mindenhol. Már amikor megszületett, kis babakorában menekülté kellett válnia. Aztán élete során a szegénységet vállalta, sokszor az éhezést is, a hontalanságot. Az élete vége felé hamis vádak alapján elítélik igazságtalanul. És ez nem lenne mind elég. A barátai, akikben egyedül bízott, és mellette voltak, még a barátai is elhagyják, és letagadják, hogy ismerik. És aztán a kor egyik legszörnyebb kínhalálával kell meghalnia. Úgyhogy meg van szégyenítve, le van csupaszítva az emberek előtt. Szitkokat szórnak rá, és röhögnek rajta. Ezek után mondhatja még azt József Attila, hogy még tőlem is tanulhatnál, hogy téged nem ér el az átok. Nem mondhatja azt. Ezért mondom, hogy ez a legnagyobb vád. Csak azt nem mondjuk az Istenre, hogy ott van a kozmosz palotájában. Mondhatunk rá sok mindent, de ezt ne. Mert ő személyesen eljött, hogy magára vegye az összes szenvedést, ami a világon van. Hogyha valaha te kiáltottál, és azt mondtad, hogy... És mert elveszítetted mondjuk egy szerettedet, akkor hidd el, hogy az Isten is kiáltott, és ő is elveszítette egy szerettét, amikor Jézus meghalt a kereszten, és elválasztódott az atyától. Vagy hogyha valamikor is felkiáltottál úgy, mint Dosztojevszki, vagy a Kispál és a Borz, hogy miért? Miért ilyen ez a világ? Miért van ez a szenvedés? Akkor hidd el, Jézus együtt kiáltott fel veled a kereszten. Amikor azt mondja, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Jézus a fájdalmak férfia, aki magára vette az összes fájdalmunkat. És oda jött, ahol mi vagyunk. Ez is annyira szépen látszott a darabban, amikor a főszereplő lány és Isten közé oda gyűlik ez a rengeteg dolog, amik elválasztják őket, és akkor elkezd utat törni Isten, és végül utat tör, és átmegy, és az összes ellenséget legyőzi, ami addig elválaszthatott tőle. Ezt tette Isten értünk. Erről szól Jézus élete és kereszt halála. De ennek volt egy célja is. És ez a Bibliának azt hiszem a legfőbb válasza arra, hogy most szenvedésekben vagyunk. Hogy ezt nem csak azért csinálta, hogy együtt érezzen velünk, bár az is hatalmas dolog lett volna. Amikor édesapám fiatal volt egyszer, pont József Attila miatt, én nagyon lánglelkű volt édesapám, és annyira megérintette az, hogy József Attila mennyit szenvedett, hogy belevágott a falba, és eltört a keze, csak azért, hogy átérezze a fájdalmat. Azt, amit József Attila átéreztet, vagy legalább valamilyen mértékben. De ennek nem volt azért túl sok értelme. Nem segített ezzel. Se szegény József Attilán, se máson, aki szenved. Jézus szenvedése nem ilyen értelmetlen szenvedés, hogy belevág a falba, hogy ő is átérezze, bár az is nagyon sok lenne szerintem. Az ő szenvedése arról szól, amit a Biblia legeslegvégén mond, azt mondja, íme én mindent újjáteremtek. Hogy a Kispál számra, hogy talál ki mást, azt mondja, hogy jó, kitalálok mást. Fogok adni egy olyan világot, ahol nincsen szenvedés, gyász és jalkiáltás, és ahol majd letörlök a szemükről az embereknek minden könnyet. Fogok adni egy új teremtést. De ehhez az kell, hogy előbb legyőzzem mindazt a szenvedést, mindazt a halált, mindazt az ártó dolgot, ami ebben a világban van. Hát erről szól a kereszt halál. Hogy legyőzte ezeket az erőket, amik ebben a világban élnek. A saját testére vette, és ahogy ő meghalt, ezeket is megölte magában. És harmadnap feltámadt. Elkezdődött ez az új teremtés. Elkezdődött az ő testében egy új teremtés, ahol majd nem lesz gyász, jajkiáltás, és ahol majd letöröl a szemünkről minden könnyet. Ezt akkor elkezdte 2000 évvel ezelőtt. A síró tanítványoknak megjelent, és letörölte a szemükről a könnyet. Ne sírjatok! Ezek a dolgok elmúltak. Valami jobbat készítettem nektek. De ezt azóta is teszi. Azóta is letörli az emberek szeméről a könnyeket. Egészen addig a napig, amíg majd tényleg az egész világot újra fogra teremteni. Hogy és mi módon, azt én nem tudom. De tudom, hogy meg fogja tenni. Mert ezt ígérte. Ma estére ennyi az üzenet. Nem tudok a te konkrét szenvedésed okára többet mondani. Biztos vannak olyanok, akik most szenvedésben vannak, akár testi, akár lelki szenvedésben itt közöttünk. Vagy azért, mert valaki olyan, akit szeretsz, bánt téged, vagy bántott. Vagy azért, mert elveszítettünk valakit, vagy azért, mert a testünkben valami betegség miatt szenvedünk. Hogy ez miért történik most veled, nem tudom megmondani. De azt tudom, hogy ezekben a szenvedésekben a legrosszabb, ami történhet, az, hogy ettől a Jézustól elfordulsz. Attól, aki le tudná törölni a szemedről a könnyet. És attól, aki velünk van, aki olyan Isten, aki velünk van a szenvedésben is. Tudom, hogy a szenvedés is beállhatna ebbe a sorba, ami itt volt a színdarabban. Mert a szenvedés is el tud választani embereket Istentől. Ismerek is egy ilyen valakit, aki azóta nem hisz benne, mióta szörnyű dolgok történtek vele. Csak azt szeretném mondani, hogy ezt az egyet ne. Ez a legrosszabb, amit tehetsz. Mert elvágod magad az egyetlen vigasztalótól is. Aki ott lehetne melletted. A mai este során talán följöttek bennünk dolgok. Hanem eszünkbe jutottak olyan sérelmek, amiket nem tudtunk megmagyarázni, vagy nem tudunk hova tenni, hogy miért történt. És talán, ha egész őszintén a szívedben nézel, azt érzed, hogy haragszol az Istenre. És ott van közted és közte ez a szenvedés. És elválaszt tőle. Békülj meg az Istennel ma este. Mert ő olyan Isten, aki ha vízen kelsz át, akkor veled van. És ha tűzen mész át, akkor azt ígéri, hogy vigyázni fog rád. Nem ígéri, hogy nem fogsz átmenni vízen. És az se, hogy nem fogsz tűzön átmenni az életed során. Semmi ilyet nem ígér. Csak egyet ígér, hogy veled lesz. Adja Isten, hogy ez így legyen. És a következő énekben, ahol majd a vigasztalóról éneklünk, akkor gondoljunk erre, és próbáljunk egy kicsit elcsendesedni, hogy vajon mi ismerjük ezt a vigasztalót, és ha nem, akkor készek vagyunk-e arra, hogy kérjük az ő vigasztalását, és hagyjuk-e, hogy ő törölje le a szemünkről a könnyet.